Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Táncverzum, a mikrofonnál pedig Péli Nagy Kata, és van egy nagyon kedves barátom, Bajnai Beáta ül velem szemben, flamenco táncművész és táncpedagógus. Üdvözöllek, örülök, hogy eljöttél, és annak kapcsán, hogy egy vadonatúj produkcióra készültök, te magad, illetve a társaid is. Annyit azért még hozzáteszek, hogy te az Aldebarán kompániának vagy az alapítója, társas táncosként kezdted ezt a pályát, és a flamenco hoz jutottál, hát azért a kettő között elég nagy a távolság és a különbség. Hogyan jutottál el a flamencóhoz? Hol találkoztál vele?
Én Veszprémben születtem, és ott ismerkedtem meg a versenytánccal, ott kezdtem el táncolni. Aztán elkerültem Budapestre így a gimnázium elvégzése után, és kerestem a helyemet. Én többek között egyébként a tangót is kipróbáltam, jazz táncra is jártam, tehát szalszázni is voltam.
Minden nevű voltam, mint egy rendes táncos.
Kerestem tényleg a helyemet, és aztán egyszer csak egy szórólapnak köszönhetően eljutottam egy IDMC kurzusra nyáron, egy augusztusi kurzusra.
Ugye ehhez hozzá kell tenni, hogy ez a régmúltban létezett, ez és a Műszaki Egyetem környékén.
Ez volt, igen.
Igen, és a Műszaki Egyetemen akkor nagyon sok ilyen kurzus volt, és az volt benne a jó, hogy külföldi tanárokat hoztak
így
ide.
Van. Hát akkor volt igazából az első, hogy belekóstolhattunk ebbe itthon. Tehát, hogy nem kell Bécsig elmenni azért, hogy az ember másfajta táncokat is megismerhessen, és akkor ott az első órán nekem eldőlt a sorsom, hogy akkor...
Ki volt a tanár, vagy ki volt a...
Gertrud már egy osztrák hölgy volt, és aztán annyira lelkes lettem, hogy összegyűjtöttem ott még mindenkinek a telefonszámát, hogy én akart az alatt tudattal, hogy én akarok, és céllal, hogy akarok még tanulni. És aztán nagyon hamar szóba jött a Vámos Veronika neve, és akkor én ott megkerestem. Akkor ő még a Víg Színházban, a West Side Story-ban táncolt, és akkor addig-addig hívogattam a portát, amíg aztán sikerült vele beszélni. Találkoztunk, kávéztunk, és akkor elindult. Megszerveztem talán az első kurzus neki, valahol úgy Újpesten voltunk, egy ilyen a panel épületnek az aljába, és utána indult el az Oktogon tánccentrumnak az időszaka, és akkor ott táncoltunk, nem tudom, 7 vagy 8 évet.
Az ember ilyenkor egyszer csak elindul vándorútra. Ugye én is elindultam az argentin tangó kapcsán vándorútra egészen Buenos Airesig, meg még sok más helyre. Te is elindultál. Gondolom számos spanyol tanárod volt, vagy Európa más városaiban tanultál.
Először az első fecskék, amikor elkerültek Spanyolországba, ők hívtak ide tanárokat. Tehát akkor már itthon bele lehetett kapcsolódni ebbe a metódusba. És aztán egyszer volt egy pont, amikor elhatároztuk, hogy többen, hogy akkor mi kiutazunk, és ezt elég rendszeresen csináltuk minden évben. Egy-két hetet, három hetet, maximum egy hónapot, amit az anyagi lehetőségek lehetővé tettek jó sokáig. Aztán eltelt egy kis idő, amikor kimaradt pár év részemről, és utána egyedül elkezdtem járni Madridba, mert ott volt ismerősöm, akinél tudtam szállást találni, és akkor ott nyaranta egy-egy hónapot töltöttem, és ott olyan kurzusok, nyári kurzusok voltak, hogy egy nap volt 4 óra minden nap, és több különböző tanártól lehetett tanulni. Tehát ez egy nagyon jó konstrukció volt, mert egyrészt sok óra számba tanulhattunk, egy ilyen eszenciát kapott az ember, amit aztán majd egész évben kibontogathatott magának.
A flamencóról, aki csak így nézi, az nem is biztos tudja, hogy ez nem egy tánc, hanem ez egy tánccsoport. Milyen ága boga van, és te melyiket szereted a legjobban, vagy melyiket képviseled?
A flamenco egy gyűjtőnév, ami az éneket is, a zenét is tartalmazza, és a táncot is. Úgy kell elképzelni körülbelül, mint a magyar néptánc, vagy népzenénél, hogy tájegységenként változik a műfaj, vagy városokhoz kötődik. Itt is van olyan, ami egy-egy városhoz kötődik, vagy ugye a spanyoloknak a hódító tevékenységük kapcsán, mondjuk Latin-Amerikából érkezett behatás, és például a tangoszból is van, vagy 4 fajta, és nem egyenlő, nem azonos az argentin tangóval, sem azzal, ami a versenytáncban létezik, és ott is városhoz kötődik, hogy melyik milyen. Általában a daloknak a határozza meg, az ének határozza meg, hogy milyennek hívjuk a uh-huh. azt az adott flamenco fajtát, de mit tudom, vannak vidámabb dalok, vannak szomorú dalok, vannak bányászdalok, vannak halászdalok, vagy siratók, tehát ugyanúgy, ahogy minden, ami az élethez köthető, az a flamenco belül, az éneken belül is megjelenik.
Tehát akkor ez egy nagyon sajátos szimbiózis, a tánc, a zene és az ének.
Igen.
Én azt látom, meg gondolom, te is meg tudod ezt erősíteni, hogy ez olyan táncfajta, szinte egy epikus táncfajta, tehát itt nem csak a mozgás a lényeg, hanem a mozgás egyben el is mesél egy történetet, egy élethelyzetet, egy érzelmi állapotot.
Úgy mondanám, hogy a kapcsolódás vagy kommunikáció az nagyon fontos benne, mert hogy ugyan szólisztikus tánc, tehát hogy nem párban táncolják. Lehetnek többen a színpadon, de a Szevjenesz kivételével mindegyik szólisztikus.
És egyben improvizatív.
Kommunikáció a zenész, az énekes és a táncos között jön létre jelen időben, és az improvizatív rész az például ott jelenik meg, hogy elvében mindenki ismeri, a táncosnak is ismernie kell az énekeket és a zenéket. És tudnia kell, hogy hol tud belépni. Az énekes mondjuk megkezd egy párbeszédet, arra én reflektálok, mint táncos. Az is lehet, hogy rossz helyen vesz levegőt, vagy tovább mondja az éneket. Nem biztos, hogy van erre idő. Tehát az improvizáció az adott helyzetre adott reakció a táncos részéről, hogy lereagálom-e az ének adta labdákat, lecsapom-e, vagy sem. És aztán vannak olyan részek, ami meg csak az enyém. Tehát van amikor csak az ének van a fókuszban, van, amikor a gitárosnak is van egy rész, ami róla szól.
Kicsit olyan, mint a jazz.
Egyébként teljesen.
Legalábbis a struktúrát illeti. Arról beszéltünk, hogy milyen eszközrendszere van a flamenkónak, arról, hogy mi mindent tud elmesélni. És most ti is fogtok elmesélni valamit egy produkció, egy készülő produkció kapcsán, amelynek az a címe, hogy Karcsika. Ez egy táncszínházi kamara előadás lesz, méghozzá Dragomán György Oroszlán kórus című kötetének novellái alapján. Hárman lesztek benne, most fel is sorolom rajtad kívül, tehát Bajna Ébehán kívül Barna Lilla és Kovács Márton. Milyen lesz ez a produkció? És hogy fog illeszkedni a flamenco ebbe az egész történetbe?
Hát én nem úgy flamenco táncosként leszek ott jelen. Inkább úgy mondanám, hogy mozgás. Tehát az előző táncszínház nem is annyira fedi, mert mozgás és színház lesz. Lilla ő fizikai színház szakot végzett az SFE-n, a Horváth Csaba osztályba, és ez lesz szerintem az egyik erőssége, vagy a jellemzője inkább a darabnak. A flamenco az a ritmikájában lesz jelen. Tehát, hogy nem a cipőmbe és a rózsával a hajamban leszek én a színpadon, hanem a ritmusokkal és mozgásokkal, ami a történetet fogja támogatni. Mi a hárman nyílt színen leszünk végig, Kovács Marci lesz a zenefelelős, de gyakorlatilag most arra úgy hivatkozunk magunkra, hogy alkotók vagyunk, mert ugye leosztott szerepek szerint, a színlap szerint vannak szerepeink, de gyakorlatilag ez egy összmunka lesz, összművészeti kreatív munka lesz, és a flamenco, én azt gondolom, hogy a magamból kiindulva biztos, hogy úgy fogok reagálni például a szövegekre, mint ahogy egy flamenco énekre reagálni mozgásban. Én azt tudom elképzelni, egyébként lehet, hogy az én karakterem, mert hogy biztos, hogy leszek valamilyen karakter, vagy egy anyakarakter leszek, vagy egy szomszéd, aki
ez
lehet.
Még nem dőlt el?
Mi úgy mondjuk, hogy még asztali próbáink voltak, tehát úgymond ötletelés és a nagy vonalak, oszlopai az előadásnak úgy megvannak, de az, hogy beszabadulni a próbateremben még nagyon kevésszer tudtunk, az intenzív próbaidőszak az még előttünk áll, ami alapján majd kidolgozzuk ezeket a részleteket.
Azért pár mondatban mondd el, hogy miről is fog szólni.
A Karcsika ugye az egyik novella címe. Kezdetben csak munkacím volt, tehát így hivatkoztunk az egész projektre, és aztán így rajta maradtam. Ugye egy nagyon kedves figura, és valószínűleg azért is tartottunk ki mellette, mert úgy szimpatikus lett nem csak a név, hanem az egész novella, és amit képvisel. Maga az ötlet az tőlem származik, mert volt egy élethelyzetem, ami személyes veszteség témám, az édesapám halálával, és azután merült föl bennem, hogy én szeretnék ezzel valahogy foglalkozni egy színdarabban is. És a Lilla volt az egyik ember, aki ebben az időszakban, amikor én egyik nagyon keveset kommunikáltam bárkivel is, vele viszont igen, és neki dobtam föl ezt az ötletet, és mondta, hogy jó, csináljuk meg. De ez ugye jó pár éve volt, ez most lassan 5 éve volt.
Hát ennyi a nekifutás egy produkciónak, igen.
Hát igen, sok összetevője van, meg nyilván ülepedni kellett. Tehát ugye az én személyes és motivációm és az én oldalam a hárman közül az ez, de ez nem jelenti azt, hogy végig csak a gyász és a veszteség téma lesz a fő, de az én oldalamban ez jön. Ami egyébként kapcsolódik a flamencohoz is, mert ott is mindig valami halál és vér van, tehát hogyha ha Lorcát olvas az ember, akkor nem is kérdés, hogy ez közel.
Federico García Lorcáról beszélünk, igen, az egyik emblematikus spanyol íróköltő.
Szóval, hogy ez a téma azért ott nagyon gyakori, tehát a flamenco itt is kapcsolódik hozzá. És a darabról az apáink és a családi szövetek. Tehát, hogy egyrészt az, hogy hogyan lehet a hétköznapi szinten, mik az örökségeink, amit a szüleinktől vagy a nagyszülőktől hozunk, milyen az, amikor az embernek élnie kell tovább az életét a hozzátartozó veszteségével együtt, de a veszteség például nem csak egy hozzátartozó, vagy kedves, vagy ember lehet, hanem lehet mondjuk egy lehetőség, egy munkahely, vagy egy projekt, vagy a pályázati veszteség is, tehát hogy bármi, amihez köthető, hogy ezt hogyan éljük meg, és hogy ezzel hogyan élhetünk tovább.
Arról beszéltél, hogy még nagyon az alkotási folyamat kezdetén vagytok, de hogy miért is beszélünk mi erről, mert a ti produkciótok is egyike azoknak a független alkotói csapatok által megtervezett és megalkotni szándékozott produkcióknak, amelyek gyakorlatilag nulla pénzből próbálnak valamit alkotni. Sokan vannak ilyenek, akik az álmaikat megpróbálják megcsinálni, és miután a források, támogatási források elég csekélyek, ezért különböző alternatív módozatok kezdenek el burjánzani itt a piacon, vagy itt az alkotói térben, hála Istennek persze. Tehát van egyfajta közösségi finanszírozás. Mesélj arról, milyen módszerekkel próbál egy ilyen alkotói csapat annyi forrást összeszedni, ami biztosítja aztán végül is a színpadra állítást.
Tehát ugye mostani időszakra, vagy mostanra lecsökkent a lehetőségek száma, tehát egyre kevesebb pályázat van, vagy ami van, arra meg nagyon sok pályázó jut. Az a crowdfunding, közösségi finanszírozós forma, ez külföldön nagyon-nagyon bejáratódott. Tehát ott lehet egy biciklizést gyűjteni, összedobják 50 forintokkal vagy 500 forintokkal az emberek. Ott valahogy ennek van lett kultúrája. Nálunk ez inkább én úgy találkoztam vele, hogy az állatmenthelyek szoktak így pénzt gyűjteni, vagy beteg gyerekekre. Az nagyon jellemző, hogy itthon inkább ez a gyűjtésnek ez a formája. Mert a mecénatúra az valahogy eltűnt, vagy a nagyobb cégek, akik mondjuk megtehetnék, vagy kultúrára tudnak áldozni, vagy az, ami fontos, nekik is van egy forrás mennyiségük, amit erre tudnak szánni, és az is lehet, hogy ez is változott. Tehát, hogy az egész rendszer szerintem nagyon átalakult, és ez a közösségi finanszírozás, ez egy opció lett. Mi is ebbe próbáltunk most beleállni, hogy ezt kipróbáljuk, hogy így gyűjtsünk.
Mennyire vagytok sikeresek? Persze van, nem tudom, mikorra tervezitek az előadást, de...
Április közepén van, április közepe, 16-ra van az első.
És a tervezett összegetek eddig hány százalékát sikerült ilyen közösségi finanszírozás?
Majdnem a felénél vagyunk most a gyűjtésnek. Most a határidő az lassan lejár, de megpróbálunk rugalmasságot kérni például a...
Mert hogy vannak erre szakosodott különböző csoportok, szervezetek?
Akinél mi próbálkozunk, ez a brancs közösség.
Tehát rajtuk keresztül lehet
rajtuk
például
keresztül tudunk
támogatókat szerezni.
Így van. Tehát az ő platformjuk, az ő oldalukon keresztül, tehát nekünk nem kell megtervezni a dizájnt, hogy...
Az összes ilyen marketing feladatot ők átvállalják, de gondolom van, nem ők vannak egyedül, tehát biztos, azért ezt hozzá meg kell tenni, hogy azért számos ilyen felület van. Te mennyire látod ennek jövőjét? Ugye ez mindig attól függ, hogy ez mennyire sikeres konstrukció.
Úgy értesültem, amikor elkezdtem ez irányban kutakodni, hogy megjelent sok platform, aztán valamilyen szabályozás következtében csak pár maradt. Közismertebb ez az Adjuk Össze című platform, de ott például egyesület és alapítványnak kell lenni ahhoz, hogy az ember oda egyáltalán indíthasson egy ilyen kampányt. Sok összetevős ez a téma, az az érdekes, hogy kaptam egy levelet, hogy a tapasztalatainkat mondjuk el, mert hogy lehet, hogy ez jövőbeli kulturális finanszírozási
lehetőség lesz. Ugye hozzá kell tenni, hogy azért itt rokonok, ismerősök, barátok, anyuka, apuka, testvér, bárki.
Külföldi barátok, most már mondták, igen, hogy Amerikából is.
Tehát a kis pénzecskét ebbe bele lehet tenni.
Mert a civil, meg az egyéni és személyes felelősség az elég erős. Ha valami pozitívumát látom ennek a dolognak, hogy megerősödik az ember abban, meg megerősítheti az ismerőseit is abban, hogy az egyéni és felelőssége milyen fontos. Hiszen most az XY-tól kapunk pénzt arra, hogy mondjuk egy színházjegyet vehet, amit később aztán felhasználhat valamelyik előadáson. Tehát, hogy nem csak az, hogy pénzt gyűjtünk, hanem próbálunk adni cserébe valamit, uh-huh, és ilyen formán közösséget alkotni erre a projektre. Tehát, hogy ők magyarán producerei lesznek ennek darabnak vagy előadásnak támogatásuk révén. Szerintem ez a része fontos, hogy a civilekre lehet számítani. Akikkel eddig kommunikáltunk, ők mindig így nagyon szimpatizálnak, bár kicsit félnek a gyász témától, vagy van egyfajta ember, aki a gyászra így összerezzen, és jaj, ez nehéz, valaki meg azt mondja, hogy hú, de jó, hogy valaki ezzel foglalkozik. Ne legyen tabu.
Nagyon szépen köszönöm, tehát az elmúlt percekben Bajnai Beával beszélgettem, flamenco táncművésszel, alkotóval, egy készülő produkcióról, amelynek a címe Karcsika. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Hallgatóimnak is megköszönöm a figyelmet, és két hét múlva jelentkezik legközelebb a Táncverzum itt a Trend FM-en, de ezt a beszélgetést YouTube csatornánkon is utólag meghallgathatják. Péli Nagy Katát hallották, további szép napot!
Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu.